Benne pedig Krisztik Csaba színművész, a vendégünk továbbra is itt a második órában, a kettes számrendszerben. Ott tartunk, hogy lekerültél Debrecenbe. Ott kaptál nagyszerű ajánlatokat a színművészeti egyetem elvégzése után. Nem választottad a Budapesti Nemzeti Színházat, ahol van a Jordan Tamás igazgatósága alatt mégsem mentél oda, pedig felajánlottak neked ott egy státuszt, hanem érdekes kihívások vártak téged Debrecenben. Mik voltak ezek?
Nagyon jól hangzott ez most így, hogy
rendkívül
bátornak tűnhet
a most így a hallgatóknak a szemében. Igen.
In a world.
Abban az évben, ha jól emlékszem, akkor volt a Tavasz ébredése, amit a Horváth Csaba rendezett. Az ő neve mindenképpen egy rendkívül csábító volt az én pályámat illetően, és aztán ott meg is találtuk a közös hangot.
Ez volt az első alkalom, amikor találkoztál vele, vagy dolgoztál vele?
Igen, ez volt az első alkalom. Előtte előadóként láttam, ami hát lenyűgözött. És ott találkoztunk először, és én erről már tudtam, tehát a szerződtetési tárgyaláson erről már szó volt, hogy ha Debrecenbe szerződöm, akkor valószínűleg fogunk együtt dolgozni. És hát ez rendkívül csábító volt. És a másik pedig, amit abban az évben, ami nagy szerep volt, az a Sasfiók. Edmund Rostand Sasfiókja, amit akkor még úgy volt, hogy a Balázs Zoli rendez, aztán ott mindenféle, nem tudom, mik mentek a háttérben, amit tényleg nem tudok. A lényeg az, hogy aztán utána ezt a Vidnyánszky Attila rendezte, és az is egy nagyon meghatározó szerep volt nekem, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem csinálni. Igen, tehát ez a kettő volt, ami biztos volt, és ez meg is történt, és egyiket se bánom.
És akkor Horváth Csabával is, és Vidnyánszky Attilával is dolgoztál onnantól kezdve folyamatosan, igaz, Debrecenben?
Igen.
Akkor ez egy nagyon erős időszaka volt szerintem a debreceni színháznak, de vajon te...
Hát ezt nem tudom majd,
de
ezt
hogy nem.
Nézők talán...
De annyira szeretnék rákérdezni arra, amit egy interjúban olvastam, Kóti Árpádot idézted, aki szerint Debrecennel van egy ilyen furcsa dolog, hogy nagyon meghatározza az emberek habitusát az, hogy annak a városnak nincsen folyója, nincs vize. Igen. Ezzel alatt ő mit értett, és ezt te hogy láttad, vagy hogy érzékelted ott?
Hát ez tulajdonképpen erre így magyarázatot nem adott utána az Árpi bácsi, hogy
de
ezt ő hogy érti.
De te érted a mondatot?
Olyan értelemben értem, hogy a debreceniekben van valami speciális, van valami különleges. Sokszor, és nem a tájszólásról beszélek, bár az is eléggé különleges, én láttam valamelyik debreceni kollégámnak volt egy, van egy debreceni szótár. Olyan vastag, mint a Háború és béke, halálkomolyan mondom. De, aha. És mindennek van külön
másik neve.
Tájszavak ezek.
Egyszer fantasztikus. Igen. Nem tudom ennek a könyvnek a címét, de hogy bárki, ha erről hallott, vagy utána akarna nézni, azt feltétlenül tegye meg, rendkívül szórakoztató.
De te érted ezt a szótár mind a két felé, te de beszélsz debreceniül?
Nagyon minimális dolgok ragadtak rám, meg hát egy csomószor visszakérdeztem én is, hogy most miről beszélek, nem értem. Olyan értelemben van kapcsolódásom hozzá, hogy mondjuk a tájszólás, az ugye, én is Biharból jövök, tehát a Hajdú Bihar megye, az ugye a magyarországi rész, és Bihar megye, az meg a Parciumi rész, és én is Bihar megyéből vagyok, és tehát tulajdonképpen a biharságunk összeköt minket.
Mert hogy az országhatár tulajdonképpen nem drótkerítés olyan értelem, hogy a tájszólás átmegy rajta.
Igen. Vagy legalábbis a hanglejtése a tájszólásnak mindenképpen.
Igen, ez a
de itt nem csak a tájszólásról beszélünk, hanem kifejezésekről beszélünk. Tehát tájszavakról beszélünk, vagy nem tudom ezeket, hogy mondják.
Figyelj, pontosan. Csaba, ott mondják, mert nekem szabolcsi rokonaim vannak, és ott nálunk szokták így mondani.
Most, hogy belekezdünk ebbe, hogy ami mit csoda.
Ez az egy annyira érdekel, hogy Debrecenben mondják-e ugyanezt, hogy ó, gyere már át nálunk.
Persze.
Tehát, hogy nem ezt hozzánk, igen. Nálunk. Annyira jó.
De mondom, érdemes megnézni ezt a, vagy megtalálni ezt a szótárat, ezt a debreceni szótárat. Nem is tudom, minek hívják, talán civis szótár, vagy valami gondolom. Ilyesmi, nem tudom. De biztos, hogy meg lehet találni. Fantasztikus, egy kincs.
Na és akkor mi a helyzet ezzel a folyó nélküliséggel?
Na most ez, tehát hogy Nem tudom, hogy van-e még egy ilyen város, vagy térség, aki ilyesmivel büszkélkedhet, hogy ennyire saját dolgai vannak, vagy saját nyelve van egy, tudom, egy országon belül, mint a debreceni, és ugye ez olyan, mint egy városállam. Uh-huh. És tehát nagyon erős a lokálpatriotizmus megélése a debreceniekben. Van valami egészen különleges gyökér érzet, tehát olyan tényleg, hogy így, aki Debrecenhez kötődik, az...
Az mindig debreceni lesz.
Az valahogy nagyon debreceni marad, de akkor is, hogyha komoly aggályai vannak a debreceniséggel, tehát hogyha kritizálja teljes szívéből, akkor is van valami debreceniség.
Hát ez ugyanolyan, mint egy igazi drukker, az nem hagyja el a csapatát csak azért, mert mondjuk nem nyer, vagy kiesik a bajnokságból. Mm-hmm.
Igen, én ugye két évet voltam Debrecenben, de én mai napig is Debrecen szurkoló vagyok, hogyha már elmondom. Tehát én mindig követem, hogy a debreceni éppen hol tart a bajnokságban. Tehát, hogy ennek tényleg van valami ilyen típusú vonzata. De erre még nem adtam magyarázatot, igen, és nem is fogok, tehát ne várjanak tőlem ilyesiket, én csak mármint a hallgatók, csak próbálok a Debrecennek a specialitásaiból valami ízelítőt adni, és ez szerintem ennek a specialitásnak a Kóti Árpi bácsi, aki tulajdonképpen ott élte le az egész életét, mert én, ha jól tudom, amikor ő egészen fiatalon oda szerződött, ő ott is maradt, és egész
Debreceni
végig
színész volt.
Tehát ő azért valamit mégiscsak megtapasztalt ebből a debreceniségből, és neki volt ez bölcsen öregkorára a végkövetkeztetése, hogy neki meggyőződése, hogy mindez a specialitás, ami Debrecenre jellemző, az ebből fakad.
Víztelenség.
A víztelenségből.
Meg egyébként ott tényleg a tradicionálisan most már nem tudom, hogy építkeznek, de nagyon lehet látni a régi városrészekben a magas kapukat, azt a zártságot, amivel ők igazából így a magánéletük, a családjukat, a privát dolgokat elkapuzzák, egy kicsit elkerítik a külvilágtól. Tudod, ilyen nagyon magasra építik ott a kapukat, vagy építették régen.
Ezért?
Igen, nekem mindig ezt mondták ott a szüleim, amikor átutaztunk, hogy ez egy ilyen jellemző.
De hát most pont, amit a Csaba mondott, az pont nem ez a szeparáltságról szól, hanem pont az, hogy egy ilyen nagyon nagy összenövés lehet. Lehet, hogy pont ezért egy kicsit akkor inkább magukra zárták a kaput, de szerintem most így nagyon ilyen metaforában elmentünk. Igen.
Csak azért, hogy igen, hogy kicsit szedjük meg, és akkor neked a szíved egy része mindig ott van.
Kétségtelen, hogy maradt bennem egyfajta Debrecen szeretet.
És figyelj, téged onnan a Horváth Csaba csábított el igazából?
Igen.
Aha, tehát a Forte Társulat, vagy? Vagy már ő igen, a Székesfehérvárra is ő vitt?
Székesfehérvárra is, csak akkor még nem jött szóba a Székesfehérvár, hanem a Forte Társulat.
Uh-huh. Na most ennek a Fortenak a fő jegyeit azért csak így soroljuk fel egy picit, mert ez egy nagyon valamilyen színház, ugye? De nagyon más milyen.
Bármit is jelentsen ez, de igen.
Igen, hát hogy az ő világlátás a színházi formanyelve, hát az nagyon különleges.
Fizikai színház és mozgásszínház. Ugye leginkább erre alapszik.
Igen, igen.
Hogy ehhez kellenek-e külön képességek, vagy ezt minden színész meg tudja tanulni?
Hát a vágy, amikor én Debrecent ott hagytam, az tulajdonképpen ez volt, hogy szeretnék még tanulni. Kevésnek éreztem azt a színészi jövőképet, ami engem mondjuk Debrecenben ott marasztalt volna. Azt éreztem, hogy sokkal többet fogok én fejlődni gondolkodásban, és előadói attitűdben és kifejezésmódban, hogyha a Forte Társulatot választom, és a minden bizonytalanságát. És azt
ez
gondolom,
alatt azt érted, hogy ez egy független színház.
Így van. Hiszen sok mindent nem tudtam a független létezésről akkor még.
Most már sajnos sokat tudunk róla.
Igen. De sok mindent, igen, azért már tapasztaltam. Szóval ez volt a vágy, ami engem kimozdított Debrecenből, és több kérdés is elhangzott. Én akkor... illetve azóta azt tapasztalom, hogy a mozdulatok és a mozgás az mindig része a színpadi jelenlétnek. Akkor is, hogyha mozdulatlanságról van szó, mert az is egyfajta, azt is meg lehet határozni a mozgás felől a mozdulatlanság definíciójával, de azt is lehet kizárólag a mozgás szemüvegén vizsgálni.
Ez olyan, mint a zene meg a csend,
így,
ugye?
Pontosan. Így van. Uh-huh. Tehát az, annak is zenei értéke van, hogyha csönd van, és annak is mozgás értéke lehet, ha mozdulatlan az ember. És ebből fakadóan minél képzettebb az ember a mozdulatok terén, illetve hát különböző tánctechnikák elsajátítása terén, annál többféle kifejező eszközzel lehet. De ez nem jelenti azt, hogy kizárólag rendkívül izmos, kisportolt, hosszú éveken keresztül kizárólag a tradicionális balettet tanuló emberek képesek mozdulatokat, vagy mozdulatértékű lenni a színpadon. Ez szerintem mindenkinek a sajátja tud lenni, csak egy kicsit meg kell fordítani a szemszöget. Uh-huh. És bizonyos mozdulatokon keresztül vizsgálni egy adott színpadi szituációt. Ez lehet, hogy egy kicsit száraz lesz, hogyha én ebbe bele fogok menni, és nem biztos, hogy ez annyira érdekel bárkit. De úgyhogy azért mondom, ez csak, hogy állítsatok le, hogyha valamiben van túlságosan.
Akkor mondok egy példát, jó, ami lehet, hogy így talán, hogyha egy hallgató most nem nagyon értette, akkor én azt mondom neki, hogy keresse fel a YouTube-on a 2023-as Novák Péter István király rendezést, ahol te is ott vagy ugye a Forte társulatos igen. társaiddal, például Andrássy Mátéval, és ti alakítjátok a magyar főurakat, ugye, akik ott igen. mindig intrikusak és mindenfelé lojálisak, bármilyen oldalról is legyen szó. És hát ez egy nagyon izgalmas karakter mind a három, és én még ilyen jól megjeleníteni soha nem láttam színpadon, mint ahogy ti csináljátok, köszönjük. Mert hogy szerintem ezt a fajta mozgásszínházi nyelvet, ott nagyon határozottan fülön lehet csípni, vagy tetten lehet érni, és ettől, aki ezt nem értette, amiről beszélsz, az most szerintem, ha ezt megnézi, ezt az előadást, és látod benne benneteket, akkor pontosan meg fogja érteni, hogy mi az a plusz, amit a mozgással, a koncentrált mozgással bele lehet rakni egy alakításba.
Igen, és hát főleg én inkább arra bíztatnám a nézőket, vagy illetve a hallgatókat, hogy a Szkéné Színházba jöjjenek Forte társulat előadásokra, mert ott fogják igazán tetten érni, hogy itt miről van szó. Ez csak uh-huh. egy kis talán ízelítő, vagy hogy mondjam, a mainstreambe beemelt.
Igen, igen. És gyorsan elérhető, ez csak azért
alternatív.
Mondtam.
Igen. Hogy csak egy talán egy érzékletes példát, ha tudok mondani, akkor lehet, hogy ez sokat segít, hogyha például itt mi most ülünk egy széken, ez egy teljesen hétköznapi szituáció, és beszélgetünk egymással, és van egy testhelyzetünk, amit ugye felveszünk, a szék és a támla, a szék támlája, és ahogy lelóg itt a lábunk, ez ugye kiad egy formát. Ez önmagába véve semmi különös. De abban a pillanatban, hogy ezt ebből a széket kiveszem, mint tárgyat, abban a pillanatban, és mondjuk mi ugyanúgy maradunk ebben a helyzetben, a testünk ugyanazt a formát írja le, abban a pillanatban ez már egy mozdulatértékű, egy képértékű, a test által kifejezett kép, és ezt ha én elhelyezem a színpadon egy valamilyen szituációban, akkor az már a test sokkal nagyobb jelentőséggel bír, és a néző sokkal jobban elkezd kíváncsi lenni arra, hogy ezzel ez a mit testtel jelent? Mit akar kifejezni.
Uh-huh. És egyébként, ha már E-színház és Julius Caesar, mert hogy ugye...
Ezzel kezdtük a beszélgetést,
ott te már koreográfus is vagy, hát mozgás, nem tudom, koreográfiának lehet ezt nevezni, ami ott történik? Tulajdonképpen igen.
Biztos lehet, én azért nagyon félnék ezt így titulálni.
De a mozgásokat te állítottad be.
Igen, igen. Uh-huh. Inkább azt mondanám, hogy voltak gondolataim a mozgás terén, és ezt hál' Istennek találkozott a rendezői koncepcióval.
De említetted, hogy nagyon érdekes volt, vagy különös érzés a kollégáidat rábírni mindenféle helyezkedésre és mozgásra.
Hát igen, ez egy nagyon furcsa szituáció, amikor ugye mi egy oldalon vagyunk a kvázi színészek, és abban a pillanatban, hogy én ebből kilépek, uh-huh. és egy másik oldalról kezdem figyelni ugyanazt a közösséget, megváltozik egy picit a szemszög, és attól én zavarba voltam mindenképpen, hogy én nekem instruálnom kellett őket, és nekik meg azt kellett csinálni, amit én mondok. Szóval ez egy picit ilyen furcsa helyzet volt, de igyekeztem ezt valahogy áthidalni, hogy ne érezze senki, hogy ebben most bármilyen hierarchiai viszony van, hanem inkább én próbáltam úgy csinálni az egészet, hogy mindenki élvezze azt, amit csinál, vagy amit fog csinálni.
Hát egyébként jól sikerült, tehát Bagó Bertalan a rendezése, egyébként a Julius Cézár, és hát most mondanám a kedves hallgatóknak, hogy legyenek nézők, és menjenek el megnézni, de ezt most tényleg csak az elszínház.hu-n tudják megtenni, mert sajnos levették a műsorról ezt a Shakespeare művet, egyébként meg tényleg nagyszerű. Tehát és nagyon nagy, akár még vitába, vagy inkább beszélgetésben voltunk az adás kezdete előtt itt a stúdióban, mert mi a Dórival nagyon örültünk ennek, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy online lehet színházi előadásokat nézni, és Csaba azt mondtad, hogy azért vannak neked fenntartásaid, mert hogy azért ez mégiscsak egy élő műfaj, de azért mi meggyőztünk arról, hogy abszolút lehet, tehát hogy átjön.
Nézőként legalábbis lehet nagyon szeretni a dolgot, mert például meg lehet ismerni benneteket azt a színházat a Székesfehérváron, ahová az ember ritkán látogat sajnos, és így viszont meg kedvet érezhet, és mi kaptunk is, meg kell, hogy mondjuk, hogy menjünk és nézzünk más előadásokat is a társulattól.
De most menjünk egy picit tovább, mert az hagyján, hogy most itt mozgást is beállítottál az egyik előadásba, de azt olvastam, hogy Kecskeméten zenét is szerzel egy darabhoz. Mesélj erről.
Ez is egy kirándulás, vagy?
Igen, ez egy kirándulás. Hát én nekem a zenéhez van viszonyom teljesen amatőr módon, és ilyen autodidakta módon, és otthon hobbiból zongorázom, és vannak különböző gondolataim, zenei gondolataim, amiket így már évek óta rögzítek. És
felnőtt korodba kezdtél zongorázni, vagy ez ilyen gyerekkor óta van zenetanulás?
Hát tulajdonképpen gyerekkor óta, de igazából ennek volt egy folyamata, így szép lassan elkezdtem egyre jobban afelé menni, hogy a zenei gondolataimat valahogy megfogalmazni és valamilyen formába önteni, mert olyan volt, vagy azt kezdtem el tapasztalni, hogy így vannak ilyen dallamok a fejemben, és ezeket így jó lenne valahogy ezt így rögzíteni, mert ilyen rendszereket szerettem volna benne csinálni. És valahogy ez teret adott a Kovács Lehel rendezett Kecskeméten.
Aki osztálytársam
is volt, igen, és ő, vele már csináltunk közösen egy víjonestet, még a főiskolán, és én ott írtam mindenféle zenéket. Tehát ő tudta, hogy nekem van ez irányú ambícióm, és ő is ilyen biztonságban akarta érezni magát, és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem egy ilyet csinálni, vagy egy színházban zenét írni, és a Leonsz és Lénával kezdtük. Az egy ilyen bemelegítés volt tulajdonképpen, és a tavalyi évben a Macbethet rendezte a stúdiószínpadon, és a Macbethhez kért föl, hogy írjak zenét, és mivel nagyon kevés pénz volt a megvalósítás, ezért azt szerette volna, hogy mindenképpen nagyon zeneileg nagyon átszőni az egész előadást a zene. Hát ezt most nem fejeztem
tehát,
ki.
Hogy
nagyobb hangsúlyt kapjon a zene, így van. Aha. És hát tulajdonképpen igen, egy másfél órás zenét kellett írni az egészhez, ami hát nagyon kemény munka volt. És ott íródott minden a próbákon. Ott voltam, levittem mindenféle szerkezeteket, amiket kifejezetten erre az előadásra vásároltam, vagy próbáltam erre így készülni. És ott gondolkoztunk közösen, figyeltem a próbákat annak.
És mit hívtál szerkezetnek? Hangszer?
Hát gondolom, milyen gépeket, lupokat.
Volt egy szintetizátor, ja, amit levittem.
Okay, nem értek. Jó, oké, azt hittem, hogy
de egyébként külön hangszerek is voltak, vagy esetleg ének benne?
Volt benne ének, de ez kifejezetten gépről ment az egész. Uh-huh. Tehát ez nem élőzene volt, a Leonsz és Léna az élőzene volt.
És most akkor vagy a zene, vagy a mozgás beállítás koreográfia volt, én hadd mondjam ki koreográfusi vonal, azt szerinted így erősödni fog az életedben? Tehát valamelyiket akarod erősebben képviselni, vagy több előadásban megmutatni?
Nincsenek ez irányú ambícióim, de nem zárkózom el semmitől. Tehát majd ahogy telik az élet is, amilyen lehetőségeket feldob, ahhoz képest fogok bizonyos dolgokba belevágni. Mind a kettő nagyon-nagyon jó volt. Uh-huh. Tehát nagyon jól éreztem magam a Julius Caesarban is, jól éreztem magam a Macbethben is. Azt is hozzá kell tenni, hogy két nagyon komoly anyagról van szó, tehát rendkívül inspiratív volt a Julius Caesar is, és a Macbeth is. Két fantasztikus műről van szó, és hát engem ezre nagyon megmozgatott mind a kettő.
Kicsit beszéljünk a filmezésről, mert korábban beszélgettünk erről, pont az E-színház kapcsán, hogy mondtad, hogy azért nem szereted annyira, hogyha ha az online térbe is bekerülnek ezek az effektív színházi darabok, mert hogy nem feltétlenül játszol ugyanúgy a 18. sornak, mint mondjuk egy kamerának. És akkor melyik áll hozzád közelebb? A színházi kifejeződés, egy színpadi megjelenés, vagy hát ugye a kamera, ami meg ugye egész más eszközöket kíván?
Én az előadó művészetetnek a teljes spektrumát kedvelem és szeretem, és vonz minden, ami az előadó művészettel kapcsolatos. Tehát nem nincs az bennem, hogy kizárólag ebben érzem jól magam, vagy abban érzem jól magam. Nagyon sok minden érdekel, és mivel érdekel, ezért igyekszem megtalálni a jó érzésemet is benne. A színház az egy másfajta előadói közeg, más követelményei vannak, mint a filmnek, de nem jobb egyik a másikánál, hanem csak egész egyszerűen mást kér.
Mást kíván.
De az őszinteség mind a kettőnél fontos, mind a kettőnél ugyanolyan lényeges az előadói hitelesség és nem tudom, vágy, csak mondjuk így a fókusz, az, amit egy film követel, az nem ugyanaz, mint amit mondjuk a 18. sor egy színházban.
Hát azért most én itt kinyitottam azoknak a filmeknek a listáját, amelyekben te szerepeltél, és tényleg hát mondjuk a legnagyobbakat mondjuk, a Saul fiát, a Kincsemet, rengeteg filmbe játszottál, Zanox, Apró mesék, a Valan, ugye
hát
főszereplő voltál, szóval, hogy azért én úgy látom, hogy téged azért felfedezett ez a vonal, a filmes világ is.
Igen, a Valannak köszönhetem ennek a filmes, nem is tudom, vonalnak a létrejöttét, vagy azóta tényleg többen keresnek.
Tehát egy ilyen teljesen naturbe estél egy castingra, és vagy azért ez egy...
Olyan értelemben nem volt
direkt natur, megkeresés volt.
Hogy a Bagota Béla, a Valannak a rendezője, azon kevesek egyike, akik járnak színházba, és nem csak bizonyos...
Nem csak Budapesten, hanem vidékre
is? Igen, de hát ő speciál pont Budapesten látott, de a Szkénében. Uh-huh. Tehát olyan helyekre is, alternatív helyekre is jár, és ott sikerült engem látnia egy olyan szerepben, de több szerepben is, amiben valahogy összekapcsolt azzal a karakterrel, amit ő elkezdett írni, és az ő bevallása szerint egy bizonyos fázisának a forgatókönyv írás közben már rám gondolt, és miután ez megíródott, utána történt maga a casting, és elég komoly casting helyzetbe hozott, és jó hosszú időt hagyott arra, hogy kibontakozzak úgy, ahogy én azt valójában szeretném, mert kellő érzékenységgel bánt velem egész forgatáson, de ez már a casting szituációban is így volt. Megérezte azt a feszültséget vagy fenntartást, amivel én egy ilyen casting szituációban jelen vagyok, és ezt addig dolgozott rajtam, amíg én ezt teljesen elengedtem.
Egy Jordán Tamás székkel szituáció.
Ez azt jelenti akkor, hogy nem is nem érzed magadénak a casting szituációt, akkor ez egy szükséges rossz, vagy nem is szeretsz járni, de azért el kell járni, vagy már hozzászoktál?
Azt mondanám inkább, hogy az évek során ebben is nagyon sokat fejlődtem, mert ez elsősorban én azt hiszem, hogy lelki állapot kérdése, és nem képességbeli kérdés.
Ebben nagyon sokszor nem is arról van szó, hogy most a te képességeid kicsik, vagy nagyok, vagy elegek, vagy nem elegek, hanem van egy figura.
Igen, de ezt nagyon nehéz ezt értelmezni.
Igen.
Tehát abban a helyzetben az ember nagyon nehezen tudja azt mondani, hogy jaj, persze, hát én egyébként mindent nagyon jól csináltam, csak hát ez a figura éppen ezt nem velem képzelték
el. Hát pedig így van.
Hát pedig nem így van.
De miért?
Jó, hát így van. Bizonyos szempontból így van, illetve egyfelől mindenkinek igaza van. Tehát igaza van annak is, aki azt mondja, hogy ezt nem veled képzelték el, de egyébként te mindent jól csináltál, és igazam van nekem is. Abban,
nem veled van a baj, hanem velem.
De veled elég sokszor elképzelték, mert tényleg legalább 20 film vagy televíziós munka áll a Wikipedia oldaladon, és gondolom ez nem is teljes még.
Hát remélhetőleg még azért lesz benne, igen.
Folytatjuk a beszélgetést Krisztik Csaba színésszel nem sokára. Maradjatok velünk itt a Rádiókafén.